Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyrészt hálásan köszönöm, hogy itt maradtok és meghallgattok. Egyrészt annyit hozzátennék, hogy én nem úgy lépek ide elétek, hogy tanító akarok lenni, hanem tanúságtevője Krisztusnak. Én egyszerű pedagógus ember vagyok, egyszerű családapa, nagyon szerelmes férj, 6 gyermekünkkel éljük boldogan életünket, másik 6 már odafönt imádkozik érettünk. Úgyhogy erdélyi szóval azt mondanám, hogy 12 családos ember vagyok. Ezt is mindig örömmel mondom, noha a szívem nagyon sokszor fáj, de úgy gondolom fontos ezt is elmondanom, hogy megtapasztaltam Istennek az ajándékozó kedvét, és azt a örömet is, azt a kinyújtott kezét is, amikor várandóság alatt különböző okok miatt, ha a kicsi babánkat magához szólította az Úr. Tehát egy bűnbánó, egy nagyon gyarló, esendő ember vagyok, de mégis nagyon sokszor megtapasztaltam az életemben Isten végtelen szeretetét. Ez mások oldalról meg, mint ferences iskolába, gimnáziumba járó fiatalember, azt mondanám nektek, hogy Deus meus et omnia, Istenem és mindenem, hogy mondta Szent Ferenc atyánk. Számomra Isten a minden, és ezt próbálom megélni hétköznapjaimban. Hogy látjátok, egyszerű laikus vagyok, civil, tehát nincsen különösebb nagy-magas teológiai végzettségem. Ezért is mondtam, hogy nem is erre hívott az Isten, hanem csak arra, hogy elmondjam nektek, hogy az én életemben nap mint nap hogyan élem meg és hogyan tapasztalom meg, hogy Isten végtelenül szeret. Egy nagyon szerető Istenről szeretnék nektek beszélni. És ebben a 3 napban, a mai holnap után, az említett Marik József és felesége Erzsébet is, mi 3 ezt szeretnénk közébe tenni ide az oltára, hogy Isten szeretete hogyan van jelen az életünkben. És ehhez az olyan Szent Egyház milyen gondolatokat, elmélkedéseket, tanításokat fűz. Ezért egyik, amit a középpontba helyezek, és ahonnan bizonyos fajta gondolatokat veszek, az második, most már Boldog János Pál pápának a Szentlélekről szóló enciklikájából lesz egy-két gondolat és idézet. Már csak azért is, mert az az elképzelésük és gondolatunk, hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek lenne a gondolatmenet ebben a 3 napban. Mai nap az Atyáról szeretnék nektek tanúságot tenni. Egy kicsikét még röviden annyit magamról, hogy Gál István atya említette, régóta ismerettségünk, igencsak régi. Sok mindent közösen megélünk, és nagyon fontos az is az én életemben, hogy minden első pénteken találkozunk Budán, ahol egy szentmisében Jézus szívét tisztelve, utána pedig együtt imádkozunk azokért, akik kérik ezt a fajta áldást és kegyelmet Istentől. Ebből már látszik, hogy az életemben nagyon fontos a Jézus szíve tisztelete. Jézus szívének az az irgalmassága, hogy megnyitja az oldalát a kereszten, és itt is láthatjuk, ugye Szűzanya 7-tör járja a szívét, és fájdalmasan tekint gyermekére Krisztusra. De a szív megnyitatott a kereszten, a szív megnyitatott, vér és víz folyt belőle, és ebben fürdünk meg minden szentmise kapcsán. Tehát Jézus kereszthalála és feltámadása mégis hogyan visz bennünket közelebb? Hát Jézus szíve tisztelete. A másik örömmel látom itt az oltárnál Szűzanyát, a másik nagyon fontos az életemben és a közösségünkben is, hiszen egy közösséghez tartozom, egy katolikus közösséghez, az Emmanuel közösséghez, velünk az Isten. Másik fontos alapgondolat a Szűzanya tisztelete. Szűzanya szeplőtelen szívének a tisztelete. És ez a két szív találkozása, szív dobbanása, az isteni és az emberi, ahogy találkozik, az mutatja meg a mi életünket, hétköznapjainkat, és apró gondjainkat, nyomorainkat is, hogy ebben hogyan vesz részt maga az Isten. Irodalmat is tanítok felső gyerekeknek, és ezért van egy-két olyan irodalmi idézet, ami mindig is fontos volt a számomra. Ady Endre úgy fogalmazott, hogy amikor lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Hát ezt szeretném nektek most ide tenni, hogy igen, ez a fajta találkozás Istennel, amit nem a teológia ad meg, nem a hintalórák adnak meg, ami nagyon fontos elmény, művelése, tudása, hanem a szív találkozása, a szív dobbanása, hogy én elmondhatom, hogy igen, én megtapasztalom nap mint nap, hogy Isten szeret, hogy én találkozom az élő, feltámadt Krisztussal. És ez a apró gondolat, amit Ady Endre megfogalmazott, ugye a protestáns létére, mégis ott van benne az a fajta nagy titok, ami a katolikus keresztény hitünknek a kiinduló pontja. Hogy nem én keresem az Istent, az Isten keres engem. Az Isten az, aki odalép hozzám és megszólít, ahogy megszólítja a küldött által Máriát. Mária, követsz engem? Te követsz engem? Kérdezi Krisztus ma tőled. Ő az, aki megszólít. És a mi válaszunk a következő, amit ti is átéltek és gondoltok és kimondtok, itt vagytok a szentmisén. Igen, Uram, itt vagyok, kezd velem, cselekedj tetszésed szerint. Tehát ez az Isten kereső jelenlét a mi számunkra is egyfajta út. A másik alapvető gondolat, hogy ez a kereső Isten, aki bennünket keres, meg akar szólítani, aki megálmodott és megteremtett, az közösség. Ez olyan újfajta fölismerése a vallásoknak, hogy egyrészt az Isten keres, ő az, aki megszólít téged, a másik, hogy közösség az Isten. Atya, Fiú és Szentlélek. És ez a közösség az, ami egyedülévé teszi az összes világvallás között. Hogy Isten közösség, nem ego, nem egyén, hanem közösség. Közösség, tűz, szeretet, remény. Atya, Fiú és Szentlélek. Itt a nagy hét kapcsán, miután Ferences iskolába jártam, Ferences gimnáziumba, nagyon sokat hallgattam lelki gyakorlatokat, és van egy nagyon kedves atya, Barsi Balázs atya, akitől nagyon sokat kaptam, és nagyon sok mindent adott az életre. Ő fogalmazott úgy, hogy a nagy hét és az egész nagy bőjtnek nem a kereszt út van a középpontjában, hanem a kereszt kút. És ezen sokat gondolkodtam, és ezt is szeretném nektek ide tenni emlékezésképpen, és tanulságot tenni róla, igen, mert a kereszt út csak egy eszköz, cél ahhoz, hogy eljussunk a kereszt kúthoz, a bűnbánathoz. És a kereszt kútban a keresztséggel a teljes bűnbánatot kapjuk, újjászületünk Krisztusban. És ez egy örök program bennünk, hisz minden szentmisében, minden nap, minden fölébredéskor erre hív az Isten, hogy kimondjuk, Uram, bocsáss meg nekem. A kereszt kútban kapjuk ezt a fajta lehetőséget, hogy felismerjük ezt a küldetésünket. A kereszt út, Krisztus kincselése, kereszt halála, amit a nagy hét kapcsán és a passióban hallgatunk, és mi magunk is letérdelünk, és kérjük az Úrnak a segítségét, ez a kereszt út adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy felismerjük a mi bűnbánó ember voltunkat. Úgy fogalmaz János 16, 5 és 12-ben az evangélista, hogy Jézus szavait idézve, jobb nektek, ha én elmegyek, mondja Krisztus, mert elküldöm a Szent Lelket, és a Szent Lélek meggyőz bennetek az igazságról, a bűnről és az ítéletről. Ugyanis a Szent Jónásban is, amikor keressük a mi utunkat, nem az alapvető kérdés, hogy lelkileg, pszichésen mennyire megnyugszunk és kilépünk és örömmel lépünk ki a gyóntatószékből, hanem igazából a gyökerében az van, hogy ott van-e a szívdobbanásodban, hogy Istent megbántottam. Hogy Isten fáj, Isten zokog, Isten szenved. És igazából a Szentlélek enciklikában olvasva kezdtem erre egyre inkább rádöbbenni, és előtte is keresem az életemben, hogy miként lehetséges az, amit ésszel nem igazán tudunk felfogni, csak a kereszt út kapcsán, a kereszt kút segítségével, a Szentlélek megvilágosító munkája által rácsodálkozva, rádöbbenve fedezhetjük fel, főleg miután itt az oltári szentségben, a szentmisében minden nap, minden pillanatban megvalósul Isten kereszthalála, Jézus Krisztus kereszthalála feltámadása, és ebben az Atyának az a fajta tükröződése, hogy szenved az Isten. Engem nem zavar, hogy ma baba, nyugodtan maradhatsz. Hadd gyermekes családapaként, és boldog vagyok, amikor a gyermekem magasztalja az Istent. Tehát ez a bizonyos fajta rácsodálkozás, hogy igen, az Isten sír és szenved. És ez a bűnbánat alapkérdése, hogy erre én felelek-e. Felelek-e, hogy a Teremtő Isten, a Végtelen Isten, aki engem megálmodott, a milliárdokat életben tartja, a fizikai erőket kézben tartja, mégis sír és zokog. Hisz tudjuk, időn kívül is, Jézus Krisztus, nem csak megemlékezünk a szentmisében, a kenyértörésben arról, ami történt, hanem itt és most van Krisztus kereszthalála és feltámadása. Most van! És ha most van, ott vagyunk mi is a keresztúton Krisztus fájdalmának pillanatában. Jelenvalóvá teszi ezt a pillanatot. Ez a fölszentelt papnak a küldetése, hogy ezt megmutassa nekünk az oltári szentségben. Hogy itt van most is a szenvedő Krisztus. És ezáltal a szenvedő atya, és ezért mondom az atyáról, akarok ma főleg beszélni. Az atya hogyan tekint reám? A bűnbánó ember, ez a kiinduló pontja tehát a mai lelki gyakorlati napunknak. A kiinduló pont, hogy az atya hogyan tekint reám? Nagyon sok pszichológiai, tudományos magyarázata van, de alapvetőleg azért, ha most is megnézzük, itt vannak itt jelen, elsősorban a szentasszonyok. Igen, a szentasszonyok, akik valahol ott a paradicsom kertben is Ádámot elaltatja az atya, oldalbordájából megteremti a nőt, hisz a férfi ugye nincs tudatában annak, nincs jelen akkor, amikor az asszony teremtetik. Az asszony, aki angyala és társa a férfinak. És hogy kimondja azt, hogy a férfi meg a nő egy test, és ebben Isten tükröződése, ebben hordozzuk Isten közösségi létét és szeretetét. És nem véletlen, hogy a legnagyobb titkoknál, ami történik, az asszonyok vannak jelen. Mégis a férfi az, aki felszentelt papként bemutatja az áldozatot. Ez az örök nagy misztrium és titok. Ez a kettősség hordozza a mi jövőnket. Vagyis, hogy az atya egyszerre tud férfiként és nőként is jelen lenni az életünkben. A gondoskodó szerető, a szülő, aki hordozza a fiút, ezáltal a Szentlélek is megszületik, és hát mi is megvagyunk. Az atya mondja ki az igent Jézusban, a Szentlélek által. Ő az, aki kimondja az igent rád, rám és mindannyiunkra, mert megálmodott bennünket. Nagyon nagy tévedése a történelemben a francia gondolkodóknak, amikor Descartes volt annyira öntelt és pimasz, hogy kimondja cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok. Ez részben igaz. Csak nem teszünk hozzá a keresztény nagy titkot, gondoltattam, tehát vagyok. Isten elgondolt engem, pontosan az atya elgondolt engem. Ezért annyira fontos, főleg a 21. században, hogy mondta Boldog János Pál, hogy vagy misztikus, vagy semmilyen nem lesz a 21. század. Ma újra Európa fölkiált, mert a pogányság, a bálványimádás és mindenféle mocsok fertő bent fuldoklik az európai társadalom és az európai ember. Itt vagyunk mi, és nincs a gyermekeinknek igaz példaképe. Igazi jó édesapák és édesanyák példáját nem látják a gyermekeink. És ez az ördögnek a legnagyobb csűrcsavarja, hogy kiveszi azt a legegyetemibb, legősibb példát, hogy lássa a gyermek, hogy az édesapja hogyan szereti. Mert ahogy az édesapa viszonyul a gyermekéhez, úgy tükröződik az atya szeretete mi irántunk. Ránk bízta. Én, mint férfi és édesapa azt a küldetést kaptam, hogy a királyi papság titkát adjam tovább a gyermekeimnek. Az édesanya az egyház titkát hordozza. Az anya szent egyház titkát, ahogy nemetlen fogalmazzuk, hogy anya szent egyház. Nem apa szent egyház, anya szent egyház. Megint nagyon fontos ebben a szimbólum világban gondolkodnunk. Az egyház minden gyarlóságára ezt az átölelő anyai szeretetet nyújtja felé. Ezért annyira fantasztikus, Szent Ferenc nem tagadva meg az Anyaszentegyházban lévő pápa, püspökök, főpapok bűnét és nyomorúságát, mert tudja, hogy az édesanyát azt szeretjük. Akármi történik is szeretjük, mert édesanyánk soha nem tagad meg bennünket. Ezért annyira fontos a közösségeinkben, templomainkban is a rózsafüzérben való közbenjárás. Igazából sokszor megfogalmazzák a püspökeink, papjaink, hogy az olyan szentegyházunk valóban a sziklára épült, Péter hitére épült, és a poklok papai nem vesznek erőt rajta, de a mindennapokban a rózsafüzért imádkozó édesanyák, nagymamák lelkülete és imádsága az, ami olyan erőt ad, hogy valóban a poklok papai nem vesznek erőt rajta. Mert a szűzanya a rózsafüzér imádságban is nagyon sok mindent ígretettet, fogja a kezünket, héttől járja át szívét, hogy igen, nézz a Teremtő Atyára, fordulj az Atya felé. A nagy hét és a feltámadásnak, ahogy mondtam, a középpontján a keresztkút áll. Ehhez a nagy titok, a Jézus Krisztus vezet el bennünket. A paradicsomban ugye két fa volt szimbolikusan a történetben, a tudás fája és az élet fája. Sokszor ezt elfelejtjük. De nagyon fontos a kiinduló ponthoz ezt megértsük, hogy az, amikor evett Éva és később Ádám a tudás fájáról, akkor a büntetés elsősorban az volt, hogy nem ehet az élet fájáról Krisztusból, nem táplálkozva. Nem láthatja színről színre, és két kerub állt a paradicsom kapujába, és többet Ádám és Éva nem léphetett be a paradicsomba. Nem ehetett az élet fájáról. Ez hozta nekünk el Krisztus jelenléte. Az új szövetség. Hogy itt az oltári szentségben odaléphetek, ehetek az élet fájáról. Miért? Ahogy fogalmaz Szentatyánk az enciklikájában, az egyház, az anyaszent egyház kezdettől fogva az eukarisztiában fogalmazta meg önmagát. Hogy mi az egyház, azt az eukarisztiából érthetjük meg, hogy ki vagyok én, mi az én küldetésem, hivatásom, az csak az eukarisztiából fejthető, bontható ki, érthető meg, hogy mi végre vagyok a világon. Csak is amikor odalépek az eukarisztiához, magamhoz veszem, amikor oltári szentségben imádom. És ekkor sűrűsödik át rajtam az ő jelenléte, az ő kisugárzása és szeretetem, ahogy az Atya szeret bennünket, ahogy új szövetséget köt Krisztus által a kiválasztott néppel, Ábrahámnak mondta, sok nép atyává teszlek, mi is ide tartozunk, mi is ebbe a csoportba, népbe lépünk bele, és Krisztus velünk köt szövetséget, hogy nem hagylak el, veled vagyok, de a tanításban ott szól, mint a 12-nek is, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Nem majd lesz, van. És hozzáteszi, aki nem iszi és nem iszi a véremet, abban nincs élet. Nem is véletlenül botránkoznak meg, nem a farizeusok, hanem az ott ülő, őt hallgató, hithű zsidó, mondja az evangélium. Olyannyira, hogy a 72 közül is többen elmennek, mert ezt már nem tudják megérteni. Mi az, hogy enni az ő testét, inni az ő vérét, ezt már nem tudják feldolgozni. Sok. És ekkor a 12-höz fordul Péterhez. Te is el akarsz menni? És ekkor van az a bizonyos szívkiáradás, amit megelőlegez Krisztus a kereszt halálában, hogy a Szentlélek abban a pillanatban megvilágosítja és adja a választ Péternek. De hát hova mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Te vagy az Isten szentje. És minden nyomorúság közepette is, bennem is, amikor elvittem 6-szor is a feleségemet arra bizonyos műtétre, és sírtam és zokogtam hazafelé a kocsiban, uram, miért halt meg a pici, 6-7-es, 8-7-es, 2 hónapos kis csemetén a nyaméken belül? Nem kaptam választ. Nem mondta, hogy hát legyen, minden jó van. Ott dübörgött bennem a kétek meg a kétség. De uram, miért? És az évek mind ezt mutatták, meg a szűzanya is nem kérdezi a keresztfalat, miért haltál meg, fiam? Nincsenek miértek. Hát hol vagyok én, hogy Istennel logikai párbajt folytassa? Hát ő a Teremtő Atya, ő az, aki átlátja az életemet. A kicsi csecsemőben az a fantasztikus, nem kérdez miért neked édesanyától, ott van, szopik, örül, és mindig fel akar menni édesanyja ölébe. Most is úgy jöttem el otthonra, egy éves kicsi lányunk, a legkisebb, a Lila Mária, most volt egy éves, hogy búcsúzott, integetett, és oda akart jönni hozzám, hogy emelj fel, édesapa! Hát ez a gyermeki lehetőség, amiről olyan sokat beszélünk, a szerető atya jelenléte. A kicsi még nem gondolkodik ilyen formában. Akkor érzi jól magát, biztonság és öröm, ha édesanyja, édesapja ölében van. Na ez a gyermeki lehetőség, Krisztus beszél. Lehetek rögtön a gyermekek, gyermekek. Ez a vágyakozó jelenlét, hogy az én identitásom, önazonosságom csak akkor van, ha ott vagyok Isten tenyerén. Na ez az eukarisztia, amikor odalépek és eszem az ő testét, vérét, és ekkor fedezem föl, hogy eddig csak vegetáltam, eddig csak léteztem, ettem, ittam, aludtam, loptam, csaltam, hazudtam, és Zsolt Attila írja, tiszta szívvel, ha kell embert is ölök. Ha más nem, akkor lelkileg. Töröm és a szomszédomat, barátomat, ismerősömet, családtagomat, anyósomat, nyomom a porba. De amikor lelkem rosszodítem, csöndesen van átölelt az Isten, és ekkor fedezem fel, hogy mi az élet, az igazi élet. Az élet Krisztusban van. Krisztussal együtt. Ezt mutatja az eukarisztia számunkra. Az eukarisztia által fedezzük fel, hogy ki vagyok én. Az önazonosságomat. Ezt mondja másként a boldog János Pál, hogy az Anyaszentegyház kezdettől fogva az utolsó vacsora termében van. Tehát amikor a szentmisén vagyunk, ott vagyunk az utolsó vacsora pillanatában. Amikor Krisztus töri meg a kenyeret. És az ő testét adja ott. És ezért annyira fantasztikus ez a fajta kézzel tételes továbbadása a szentségnek, a papi felkeltés szentség. Ezt Ámos atya is bármikor elmondhatja nektek, nem függ attól, hogy ő mit gondol és mit hisz ott, amikor ezt kimondja. Nem az ő hitétől függ a cselekmény. Ma felszentelt voltától, az ő odajándékozottságától, és Krisztus akkor is jelen van, ha ő kimondta a szavakat. Kimondta, hogy Krisztus teste és vére, és ezáltal Krisztus itt van közöttünk, itt mutatja meg az oldalát, itt szenved előttünk. De ez a szenvedéstől sokan félünk, és nem akarjuk elfogadni, hogy ez része Isten életének. A szenvedés. A szenvedés önmagában nem csak maga a fájdalom, hanem egy titok és misztérium, hogy a szenvedéllyel, a szenvedés, a szenvedelem az Krisztus és Isten az Atya része, isteni principiuma. Mert ez az irgalmasság az, ami megnyitja bennünk, és mi fizikailag is hozzáteszünk, ami hozzá tehet a mi részünkről, hogy mi is Krisztussal együtt, ez a biztos, hogy fáj az Isten, az ember megkrendetten mondja, ugye Ádám bűnekkor az atya. Piotját nyilván sokan ismeritek. Ugye ő az egyetlen egy felszentelt katolikus pap, aki stigmatizált volt, hordta 50 évig, amíg szolgált Krisztus keresztjét, sebeit a testén. És nem véletlen volt az, hogy az ő szentmiséi miért voltak annyira hosszúak, 3-4-5 órások is? Mert amikor odalépett az oltárhoz, és kimondta a szavakat, szinte átlényegülve, ott látta, ott élte magát is a kereszt úton, Krisztus fájdalmaiban, kimondva a szavakat, fölemelve az oltári szentséget, szinte ő maga várt Krisztussá, és extázisba kerülve nem tudta letenni a kezét. Mert Krisztus azt mondta, mindenkit magamhoz vonzok. Ez az Atya szeretetéből van. Jézus csak mutatja azt, hogy az Atya, a Teremtő Atya mennyire ott van mellettünk, és átölel, és azt mondja, hogy szép vagy, kedves vagy, én álmodtalak meg téged, mindenemet odaadtam érted. Érted, hogy érted adtam oda fiamat? Az egyetlen Isten fiút, aki képes volt lemondani istenségéről, jönni a világba, és itt a Földön átélni mindazt, amit minden ember megél. Hát nincs olyan fájdalom, hogy Krisztus ne élt volna át. Hát ő is hordozta minden nyomorúságát, a keresztel, mindannyiunk nyűge ott volt rajta. Hogy van, nyilván nem értjük, mert ez isteni dolog. De ő szenvedett a kereszten értünk. ez az Atya végtelen kinyújtott kezei szeretete, hogy ezáltal mi is egy picikét irgalmassabbá válik a szívünk, és ha irgalmassabbá válik a szívünk, akkor megnyílunk a megbocsátásra. Mert ez az igazából a küldetés mindannyiunk számára, hogy Isten nekem megbocsátott, és ha Isten nekem megbocsátott, ki vagyok én, hogy nem bocsátok meg a fele barátomnak. Erről szól a jövőnk, a küldetésünk. Mindannyiunknak igazából a megváltása és az a biongó csekke a mennyországba a megbocsátás képessége, készsége, hogy nem tartok haragot a szívemben. Bocsáss meg az üldözőimnek. És ez, amit én is ki tudtam mondani, Istenem, én megbocsátok neked, milyen nagy szó, hogy meghaltak a gyermekeim. Sírtam és zokogtam, és azt mondtam, Uram, én, a gyarló ember, én kiszeretném neked mondani, hogy nem haragszom rád. Fáj, ami történt, de nem haragszom rád. És sokszor mi is eljátszunk a gyermekeimmel. Én magam is többször már volt oda térdeltem, a kellett a fiam, lányom elé, bocsáss meg, hogy dühös voltam, hogy haragudtam rád. Bocsáss meg, hogy kezet emeltem rád. Nem ez az én atyai szeretetem. Ne haragudj rám, fiam. Ne haragudj rám, édes leányom. Ez a bűnbánatra hajló szív csak az Eucharisztia által lekapjuk meg és élhetjük át. Ez a bizonyos meggyőzni a bűnről azt jelenti, hogy feltárni a szenvedést. Feltárni ezt a kimondhatlan fájdalmat, amit a Szentírás a maga emberszabású szemlélete szerint a bűn miatt, az Isten mélységeiben, sőt bűnös mértékben a felfoghatatlan Szent Háromság szívében vél látni. Erre hív bennünket igazából a nagybőjt, hogy a kereszt út, mint eszköz, mint lehetőségben eljussunk a kereszt úthoz, hogy kérjük az Isten bűnbánó kegyelmét és szentségét, amit belép a gyóntató szélébe az Atya kiszolgáltat nekünk, és nem véletlenül, hogy a lelkész, a pap testvér színen Atyának szólítsuk. Megint egy szimbolikus képe annak, hogy a szerető Atya adja nekünk a megbocsátást. Nem ő a felszentelt pap, hanem mint Atya kép előttünk, ugye, mint a szimbólumok, a kereszt, a festmény, a karcolat, a fadombormű, egyfajta közvetítő, üzenet átadó. Az Atya most is itt van, átölel, és ha én odalépek, Uram, bocsáss meg nekem, kimondom, akkor átöl az Isten. Mikor lelkem roskadozva vittem, odalépett, átölelt és fölemelt az Isten. Ez a keresztnek a titka, és ez bár amikor mi is a közösségben hetente összejárunk, havonta lelki napon vagyunk, évente lelki gyakorlat, ezeket oda tesszük központi gondolatként. Az eukarisztia, az evangelizáció és a kompasszió. Az eukarisztia, a szentmisei szentségimádás. Sokan vagyunk úgy, hogy mit kell csinálni a szentségimádáson. És ez nagyon nagy titka Istennek, és erre Jézus adja meg a választ, amikor megint csak a hithű, tehát őt követő tanítványok lépnek oda, és megkérdezik, Uram, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző életet éljünk. És ez bennünket mindig is ott zakatol, ott van bennünk, hisz a neveltetésünk, a születésünk, a múltunk, a családunk, a nagyszüleink hozták magukkal, hogy bizony mit tegyünk. Érdekes Krisztus válasza, azt mondja, ha hisztek abban, akit küldött, akkor jó úton vagytok. Tehát nem mond semmilyen fajta ágyhoz gyakorlatot, nem mond semmilyen tevékenységet, csak egyszerűen annyit, ha hisztek, hogy ez egy ajándék igazából. Egy ajándék, amit elfogadunk. És itt a másik fontos dolog, hogy ez egy ajándék viszont, és ennek a fölismerése szívből fakadó szeretete nem marad meg bennünk, mint egy ősrobbanás, mint a kirobbanása a világegyetemnek is, nem tud megmaradni, mint Pünkösdi a 12 kifutott az utcákra, és egyszer nem bírták visszatartani, hogy ne mondják el, hogy szeret az Isten. Mert szeretve vagyok, ez a legfontosabb a világon. Végre rádöbbentem, mi az ember létemnek, minden múltamnak, kunsának az a lényege, hogy szeretve vagyok. És ezt a szeretetet szeretném elmondani nektek, továbbadni nektek. A keresztény ember léte nem természet feletti, valami lebegés, valami extázis, nem! A természet feletti jelen van a természetesben, mindig a természetes, a természet feletti. Én ugyanolyan gyarló, esendő, szomorú, síró ember vagyok. Most hozzáteszem, hogy a pedagógus létemre, 6 gyermeket nevelve tanítok, reggel 8-tól 4-ig, utána kezdem, mert nincs olyan anyagi hátterünk, kezdem a munkát a saját iskolába, és mosom és takarítom a WC gyerekek után. Most eljöttem 5 órakor, és végeztem, megyek vissza, folytatom ezt a munkát. Nem vagyok egy milliómos, nem vagyok egy sikerember, nem tudom nektek azt mondani, hogy fantasztikus, hogy elkezdtem a keresztény hitemet, rögtön jött hozzám az áldás, a pénzügyi áldás, nem. Az áldás nem ebben van. A szemléletben van, hogy meglátom, hogy Isten ebben a picin is milyen örömöt ad. Mi az, amire ma is meghív? Hogy igen, gyarló, bűnbánó emberként egy kicsikét másként kezdek gondolkodni és látni. Hogy mondják, igen, a színvakja vakembernek hogyan mondjuk el, milyen a világ. Hát Isten országa itt van közöttünk. De ehhez meg kell nyíljon a szemünknek. A lelki szemünknek kell megnyílni. Nézd, mert a fantasztikus kép az, a legelső gyerekünket vártuk 96-ban, elmentünk ugye oktatásra a kórházba, mert akkor már volt lehetőség, az apás szülésnek nevezték. És már akkor érdekes volt megfigyelni, hogy 96-ban a nővér, aki tartotta az oktatást, így szólt hozzám, hogy kedves partner. Mert nem merte kimondani, hogy férje vagyok, meg ugyebár a feleségemnek. Mert nehogy megbántsuk a liberális gondolkodású eszmebeli embertársainkat. Hát nem, én nem partnere vagyok. Tessék nevén nevezni a dolgokat. Krisztus mondta, légy, igen, igen, vagy nem, nem, langyosak nem szeretem. És ekkor történt meg az a felismerés, hogy én ugyebár az édesapa, a szerető férjelen vagyok, és várandós, áldott állapotban van a feleségem. Nem terhes a feleségem. Az nem teher, hanem áldott állapot, ez egy várandóság. Látjátok a szavaink, hogyan tudunk játszani? És igen, nagyon sok embernek valóban teher az élet. De ugyanaz az állapot, kinek terhesség, kinek várandóság. Hogy ez a bizonyos 8 év, 15 év, 88 év, amit te kaptál, ez az anya szerint egy háznak a méhében, te növekszel. Tehát várandós létben vagy-e, vagy a Szentegyház méhében, szűzanya áldó kezében, te is egy magzat vagy, szóval végtelen időhöz képest mi ez a földi 5-6-8-25-90 év? 9 hónapnál nem több, ugye, a végtelenséghez képest. És amikor majd kibújunk a világra, az életre, Krisztusra, akkor kezdődik majd igazán. Tehát a számodra csak tőled függ, hogy hogyan fogalmazol. Várandós létben vagy, vagy terhes létben. Ugyanaz, mint a kettő. Megint csak ezt akartam neked mondani, igen, vagyis egyfajta új gondolkodásmódra van szükség. Egy új szemléletmódra. Ez csak is az Eukarisztiában, az oltári szentségben kapjuk meg, a szűzanya biztatására. Ezért olyan fontos a rózsafüzet imádsága is. Üdvözl légy, Mária! Hát malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között. És ha kicsikét ebben is rácsodálkozol, az üdvözlégnek milyen finom, kedves szava van, hogy énekeltük, édes Jézus, veled élet, veled halok. Az édes szó sem zavarja a fülünket, mert értjük és tudjuk, hogy mire vonatkozik. Nem csöpögős gics. Mert sokan nem is értik ma, menekülnek ettől is. Mitől édes a Jézus? Mert szerelmetes vagyok az Istenben. Én, mint férfi, is kimerem mondani, Istenben szerelmes vagyok. A szerelem az nagyon szűken egy valakire irányul. A lelki szerelem az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélekben való újjászületésnek a lehetősége. Édes Jézus, veledek veled halok. És amikor imádkozunk az üdvözlégyet, akkor szép lassan lelassul a szívverésünk is. A Eukarisztia, a szentségadás egy lassú szívdobbanás, egy lassú szerelmes válasza a szerelmes Isten felé, a szerelmes Atya felé. Próbáld lassan kiejteni a szavakat. Lelassul az imádságunk. Nem kell sietni az üdvözlégyel. Az egy nagy misztérium és titok. Ha valamit nem értünk és rácsodálkozunk, akkor elassunk. Picikét hátrébb lépünk, ránézünk, drága Mária, szűzanyám, a szeplőten szívedben te hogyan forgattad a szavakat, amikor az angyal megjelent neked Gábrielként, és azt mondta, hogy áldott vagy te. Nekünk is ezt mondja, áldottak vagyunk. Elhisszük, hogy áldottak vagyunk. Mert Isten keze ott van fölöttünk, hogy áldott vagyok, hogy hordozhatom őt. És magamhoz vettem az oltári szentségbe. Ötünk szuzanyába váltam ilyen szempontból, ott van bennem, hordozom. Én magam vagyok a templom. Ezért vagyok szent és kiválasztott. Nem azért, mert olyan fantasztikus a tetteim meg cselekedeteim, mert fehér ív van rajtam. Azért mondhatom, hogy szent vagyok, mert Isten van bennem. Az Isten szentsége az, ami jelen van az életemben. Isten szentsége szabaddá tesz. Az ő jelen valósága mától is fölemel, mert az Atya szeret. És a szentség imádásban is igazából ez a rácsodálkozás a szentségre, Krisztusra, mint a nagy szerelmes emlékeitek, amikor először néztem a kedvesem arcába, a tekintetébe, a szemkontaktus, a szem a lélek tükre, a szem, ahogy rám tekint. Ez a szentség imádás, egy kicsikét ebben is megfeledkezni. Krisztus szemezni akar velünk, a kedvesével. Ezért annyira fantasztikus ott lenni, nem lehet nem elmenni. Nem lehet kifutni, hanem csak ott lenni, térdelni, és nézni őt, mert az ő szeme és tekintete gyógyít. Gyógyítja minden problémámat. A lélek az, aki megtanít mindenre. Nem kell gondolkodni, nem kell teperni. Meggyógyít, ad lehetőséget, reményt mindannyiunknak. És ez persze elindítja azt, igen, akkor műveljem a kertet. Hisz a mennyországban, a paradicsomban Ádám és Éva imádta az Istent, de művelte a kertet. Óra, etlen bórá, mondják a bencések. Imádkozzál és dolgozzál. A kert művelése, a lélek művelése, a rendszeres imádság, a rendszeres jelenlét, a lelki gyakorlat, a közösséghez való tartozás és a szent irodalom olvasása. Műveljük az értelmünket is. Ha már lehetőséget kaptunk rá, hogy gondolkodó emberek vagyunk, kicsikét olvassuk. Az ima könyveinkben lévő gondolatokat, adorémuszban meglévő gondolatokat, és minden más kedves társam, testvéremnek a búzító szavát is. Mert kinyílik a fülünk, és az éhség a szívünkben ott van, hogy jó együtt lenni. Jó ide lépni. És csak ezért merek ide kiállni elétek, mert én is ezt megtapasztalom újból és újból. Ha arról beszélek, hogy Isten szeret, még jobban érzem, hogy Isten szeret. És most is eltölt az öröme és szeretete. Mert, és ezt köszönöm nektek, hogy ti szemetekben és vágyakozásokban Krisztus iránt ez visszatükröződik, és én magam is megerősödve mehetek haza, és készülhetek a nagy szertartásra, találkozást, találkozás az Atyával, és úgy gondolom holnap után szintén erről fognak beszélni a közösség tagja is, Jóska és Erzsé, egyrészt a fiú és a Szentlélek képünk hogyan változik. Igazából ezt akartam nektek ma elmondani, hogy az Atya képe bennem miként alakult az elmúlt 30 év folyamán. Most vagyok 51 éves, többen tavaly meg is kérdezték, hogy észnél vagyok? Egyáltalán újabb gyermeket hozni erre a rohanó és magába forduló világba? Hát mondom, miért ne? Hát nem én fogom megváltani a világot. Krisztus adja, ugyanis amikor megházasodtunk, kimondtuk egy fontos igent. Elfogadjátok a gyermek áldást? Nem azt, hogy megtervezitek, elfogadjátok. Mi azt mondtuk, hogy igen. Ettől függetlenül nem rohanunk neki a fejre a falnak, értelemszerűen az értelem, a szentélyeztetése elmondja, hogy miként készülünk, mi is az apai hivatása, anyai hivatása. Ennek is megvan a tanítása. Nem csak az érzések, az értelem is ott van, ezért vagyunk emberek a küldetésben. De vállaljuk ezt a fajta küldetést és kihívást. Igen mondani Krisztusra, azt is jelenti, hogy hordozzuk mindenek a nehézségét, de örömét is. Dicsértessék a Jézushoz.
Hálát kell címmel lépek elé Jézus Krisztus itt az oltári szentségben, hogy megköszönjem mindazt, amire ma is meghívtál. Köszönöm, hogy ma is megállottad mai napomat, mindannyiunknak üzentél ma. Mindannyiunkkal itt vagy, jelen vagy, és rámutatsz a te édesanyádra, a szűzanyádra. Ága szüzanya, kérjük a te áldó kezedet. Nyújts ki felénk és rejtsd a palástod alá. Hogy a nagy hét folyamán még jobban tudjuk szívünket te Zoltán elé tenni. A te fiadnak, Jézus Krisztusnak kezébe tenni. Tartsd távol az ördög minden kísértését tőlünk, hogy egészen odaad léphessünk és kérhetjük a te fiadnak áldó szeretetét, a húsvéti titoknak üzenetét. Áldott vagy, Atya, hogy meg elküldted nekünk fiadat, és áldott vagy Jézus Krisztus, hogy kilehelted lelkedet. Áldott vagy, Atya, Fiú és Szentlélek.
Áldjon meg minket,
Szent Atya Úristen, áldjon meg minket, kegyes Fiú Isten, áldjon meg, áldjon, Szentlélek Úristen, három személyű, így az örök így.